Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az európai termékeket augusztustól 15%-os vám terheli, az európai cégek növelik az Egyesült Államokba irányuló beruházásaikat, és jelentősen bővülni fog az amerikai energiavásárlása. Ezek a legfontosabb tételei az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között született kereskedelmi megállapodásnak, amelyről Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke az amerikai elnök skóciai magánbirtokán egyezett meg. Utóbbi két vállalással kapcsolatban egyelőre még sok a kérdőjel, most a legtöbb elemzés arra koncentrál, hogy az amerikai elnök által korábban belengetett vámtétel 30%-os volt, így a mostani 15%-os előrelépésnek számít. A vasárnap délutáni megállapodásról az európai fél azt mondja, hogy stabilitást hoz, és a stratégiai együttműködés ajtóit nyitja meg. De olyan elemzést is olvashatunk, amely szerint ez még nem a végleges megállapodás, és végül nem is lesz szerződés. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa a vendégem. Beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget!
Győzelem vagy veresség Európa számára a Skóciában született vámegyezmény. Kezdjük ezzel a beszélgetésünket. Ursula von der Leyen bizottsági elnök, amint már említettem, belement abba, hogy az európai áruk jó részét 15%-os vám terhelje, ideértve az autókat is. Cserében megígérte, hogy a földrész több amerikai nyersanyagot és fegyvert fog vásárolni. Az acél és alumínium esetében marad a korábbi 50%-os vámtétel. A két fél mintegy három hete már a megállapodás küszöbéig eljutott, akkor 10%-os vámot emlegettek, de az amerikai elnök hirtelen meggondolta magát, és hát nem túl diplomatikusan, de 30%-kal fenyegetőzött. Ebből a perspektívából tekintve győzelem vagy veresség az, ami Skóciában született?
Hát politikai szempontból inkább vereségnek tűnik, ha nem is Európának, de Ursula von der Leyennek mindenképp. Tulajdonképpen itt ugye igazság szerint az Európai Unió az említett területeken ugye vállalt olyan kötelezettségeket, ha egyről még nem is jogi értelemben, de vállalt olyan kötelezettségeket, amelyeket még nem tudjuk, hogy hogyan fog teljesíteni. Egyébként nem hiszem, hogy ebből nagy probléma lenne. Volt már ilyenre példa korábban, nagyon rövid kitérő, 2018-ban volt egy hasonló találkozó, akkor még Jean-Claude Junckerrel az Európai Bizottság akkori elnökével, még Washingtonban, akkor is egy az acél és alumínium vámokat követően volt egy beszélgetés még az első Trump ciklusát az amerikai elnök és az Európai Bizottság elnöke között, és akkor is, ha jól emlékszem, például szójavásárlást vállalt az Európai Unió meghatározott mértékben, ugye ami azért érdekes, mert nyilván, hogyha lenne kereslet adott esetben szójára olyan mértékben, vagy lett volna, bocsánat, kereslet olyan mértékben szójára, mint amiben akkor megállapodtak, akkor igazából nem kellett volna ezért külön, most akár jogi, akár politikai megállapodást kötni. Tehát tulajdonképpen vállalt az Európai Unió olyan dolgokat, amelyeket igazából még nem tudja, hogyan fog betartani. Ugye pont azért vannak kérdőjelek az energia importtal kapcsolatban, tehát az, hogy energiát vásárolunk, ez még a kevésbé kérdéses, hanem inkább a 600 milliárd dollár értékű európai befektetés Amerikában. Inkább ez az, ami kérdőjeles. Nem azért, mert hogy ez ellene lennének nyitottak Európában, tehát biztos vagyok benne, hogy ez összességében gazdaságilag jó hír, csak ugye olyan szempontból kérdéses, hogy ugye ezt az Európai Bizottság, vagy akár a tagállamok ezt nem tudják csak úgy egymaguk elintézni, tehát ez nem állami hatáskör, vagy akár uniós hatáskörben van. Hát itt a magánszektornak a szereplőit kell tulajdonképpen motiválni, de végsősorban ők hozzák meg a döntést, tehát a szabad piacnak a kereslet-kínálati törvényei, most nagy vonalban fogalmazva, nyilván én összetettem a helyzet, de hogy a szabad piaci mechanizmusok azért még továbbra is élnek, tehát korán sem biztos, hogy ezeket a kitűzött számokat 3 éven belül, tehát 2028-ig, mert ez volt a határidő, ezt ténylegesen le tudja szállítani Európa. Nem itt most egyébként, hogy ez probléma, hozzá kell tenni, tehát hogy ezek eléggé arbitrálisnak vagy mesterségesnek tűnnek ezek a számok, ezért is van róluk vita, hogy most akkor ez mennyire reális. Tehát alapvetően politikai értelemben volt ez inkább kellemetlen európai oldalról. Gazdasági szempontból nem biztos, hogy rossz egyébként a helyzet, mert ugye egyrészt valóban 30% helyett idézőjelben csak 15%-osak a vámok, plusz hozzá kell tenni, hogy nem mindenre vonatkozik a 15%, tehát vannak olyan termékek, illetve termékcsoportok, amelyeknél kölcsönösen 0%-os vámok élnek, és hát ami nagyon kellemetlen, és ugye ez talán a hallgatók már találkoztak vele az első híradásokból is, hogy ugye itt az autóipar, acél és alumíniumipari szereplők, és kifejezetten mondjuk a német autóipar és ahhoz csatlakozó ugye országoknak az ipara fog jobban emiatt szenvedni, mert hogy 15% is azért magasabb annál, mint amennyi szerettek volna, még alacsonyabb is a 27, illetve 30%-nál. Ugye az jó hír viszont az, hogy az acél és alumínium vámok esetében, ugye ott 50%-os vámot alkalmaz a továbbra is a Trump-adminisztráció, de hozzátették azt is, hogy alapvetően ezt is szeretnék majd csökkenteni, és addig majd megpróbálnak kvótákat bevezetni. Ennek pontosan a kvótákat, tehát milyen mennyiségben lehet itt acélt és alumíniumot exportálni az Egyesült Államokban, ezt még ugye nem tudjuk, ez is egy kérdőjel. Ez azért biztató jel azért, mert ha visszaemlékszünk, hasonló megoldás volt még a Biden adminisztráció alatt, amikor az első Trump-ciklusnak az acél és alumínium vámait lehetett volna kivezetni. Ugye itt a háttérben igazság szerint Kína húzódik meg, tehát az amerikaiaknak nem az európai acél és alumíniumiparral van problémájuk elsősorban, hanem a kínai, hát az ő olvasatukban acél dömpinggel világban. Ez benne is van egyébként a politikai megállapodásban, mármint az USA-EU politikai megállapodásban, hogy itt majd valahogyan koordinálni kell a transatlanti kereskedelmi partnereknek az exportját, illetve importját, illetve a szabályozását annak érdekében, hogy ez kiegyensúlyozott legyen, hát elsősorban Észak-Amerikában, mármint az acélnak, meg az alumíniumipari termékeknek a mennyisége. Szóval csak azt akarom ebből kihozni, hogy igazából gazdasági szempontból azért ez összességében jó hírnek számít, még hogyha politikai értelemben én azt mondom, hogy kellemetlen volt Európának. Még egy megjegyzés csak a politikai olvasathoz. Ugye azért is mondjuk azt, hogy kellemetlen volt, mert tulajdonképpen az Európai Unió nem játszotta ki a kártyáit. Ez már korábban, tehát még a megállapodás előtt voltak egyébként olyan elemzések, amelyek arra mutattak rá, hogy azért belengedte ugyan az Európai Bizottság is, meg az Európai Tanácsban is ugye több tagállam azt a lehetőséget, hogy adott esetben büntetővám intézkedéseket vezessen ebbe az Egyesült Államokkal szemben, illetve még a jövőre vonatkozóan is ezt fenntartják, ha esetleg újra megszegné a megállapodást az amerikai fél, de igazság szerint ezeket a gazdasági ütőkártyákat az Európai Unió tulajdonképpen soha nem alkalmazta. Inkább a retorika szintjén maradt, miközben az amerikai fél proaktívan ugye használta ezeket, ugye láttuk is a különböző vámbejelentéseket, meg a folyamatos, hát mondjuk így csiki-csuki minimumizást, hogy itt most akkor mik a határidők, illetve milyen vámokat alkalmaznak, hogy ilyen értelemben sokkal asszertíva vagy agresszív, ki milyen szót használ, de sokkal erőteljesebb volt a Donald Trumpnak a fellépése. Azzal együtt, hogy mondom, gazdasági szempontból vélhetően azért ennek meg lesznek az előnyei. Utolsó mondatosság az utóbbihez, hogy akkor a gazdasági előnyökről is beszéljünk. Ugye van egy olyan pont is abban a megállapodásban, ami szintén ködös, de szintén valószínűleg Kína ellen irányul, hogy a mindkét fél, tehát az USA és az Európai Unió is koordinál annak érdekében, egymással annak érdekében, hogy harmadik fél, és nincs megnevezve Kína, de szinte biztos, hogy rájuk gondoltak Washingtonban, hogy a harmadik fél ennek az együttműködésnek az előnyeiből ne tudjon részesedni. Tehát ez kifejezetten egy kétoldalú megállapodás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, és szemmel láthatóan arról volt szó, hogy az Egyesült Államok próbálja a nyugati szövetségben nem csak katonai védelmi szempontból, hanem gazdasági kereskedelmi szempontból is magához közelebb hozni az Európai Uniót, ami összességében egyébként egy pozitív fejleménynek értékelhető.
Csiznazia Gábor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos munkatársa a mai napra kész vendége. Témánk az Amerikai és az Európai Unió között született kereskedelmi megállapodás. Maradjunk még picit a politikai olvasatoknál. A francia miniszterelnök azt mondta, hogy sötét nap ez már, mint a vasárnapi, amikor a Szabad Világ Szövetsége beletörődik az engedelmességbe. Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig úgy fogalmazott, hogy Donald Trump megette reggelire Ursula von der Leyent. Mennyire sarkosak ezek a miniszterelnöki kijelentések?
Hát egyértelműen sarkosak, nyilván ezt lehet is érzékelni belőle, de ugye a kulcskérdés az itt végsősorban az is, amiről kevesebb beszélnek, és én gyanítom, hogy nem is lesz róla nagyon szó egyébként, legalábbis ellenzői körökben igen, de politikai nyilatkozatok terén nem, hogy ugye hogy ez mennyire számít az Európai Bizottság, tehát az Európai Unió, általában az Európai Unió, ha úgy tetszik, beoldolásának, és mennyire a tagállamok érnek. Ugye azt látni kell, hogy az Egyesült Államok, ha nem is hangoztatta el sokszor Donald Trump, bár egyszer-kétszer azért megemlítettem, meg a hivatalos amerikai dokumentum, ahol benne volt, de ugye itt nem csak az Európai Unióval, meg az Európai Bizottsággal volt problémája a Trump adminisztrációnak, nem csak uniós vámpolitikával volt problémájuk, hanem itt tagállami szabályzókkal is bajuk vannak. Ugye ez egy nagy kérdőjel még mindig, hogy az egyes tagállamok szintjén majd hogyan lesz ez kivitelezve, mármint ez a megállapodás. Ezt azért mondom, mert ugye az, hogy végül is a teher hogyan oszlik meg a tagállamok között, vagy ha úgy tetszik, az előnyök meg a hátrányok, talán ez pontosabb kifejezés, az előnyök meg a hátrányok hogyan osztanak meg a tagállamok között, ugye azt igazság szerint még nem tudjuk. És ugye nyilván azok az országok vezetői, ezeket franciákat lehet kiemelni, fogalmaznak sarkosabban, akik egyrészt a presztízs szempontból eleve érzékenyebben kezelik azt, hogy az Egyesült Államok jobban érvényesítette az érdekeit, mint az európai fél, tehát a francia oldalról ez a nyilatkozat ez egyáltalán nem volt meglepő, nem véletlen, hogy nem volt benne konkrétum. Tehát, hogy sarkosan fogalmazott, de azt nem mondta meg, hogy egész konkrétan mi a problémája azon kívül, hogy hát igazodik az európai fél az amerikai, az, hogy egész konkrétan mely szektor, vagy mely szegmens volt, ami kifejezetten fáj nekik, ugye a német kancellár már egyáltalán nem fogalmazott ennyire sarkosan, pedig megtehette volna, mert ugye, mint említettem, kifejezetten az acél- és alumíniumipar, meg autóipari szektor, és kifejezetten Németország és az ő beszállítói számára, hát kimondottan, hát mondjuk ki ők ezen még tulajdonképpen veszítenek, vagy legalábbis rosszabbul járnak, még hogyha elkerülik a legrosszabb forgatókönyvet is. Szóval itt alapvetően a politikai értékelés az sok esetben felülírja magát a gazdasági költséghaszon elveket, úgyhogy ilyen a francia nyilatkozat nem volt meglepő. Magyar részről elképzelhető, hogy azért ez inkább az Európai Bizottságnak szól, ugye von der Leyennek, ugye ne felejtjük, hogy azért korábban a magyar kormány részéről is volt kritika az Európai Bizottsággal szemben, ugye egyrészt ugye említettem, hogy az európai tagállamok, még az Európai Tanácsban ugye dönthettek arról, vagy szavaztak arról, hogy most akkor hogyan lépjenek fel a trumpi vámfenyegetésekkel szemben, akkor ugye felvetődött annak a lehetősége, hogy büntető vámintézkedéseket alkalmazzanak, és ne tárgyaljanak, vagy legalábbis a tárgyalással párhuzamosan élesítsenek bizonyos gazdasági fegyvereket. Ugye azt én úgy tudom, hogy egyedül a magyar tagállam nem szavazta meg, még aztán egy-két hónappal ezelőtt. Egyrészt, a másrészt pedig ugye láttuk ugye talán pont a külügyminiszteri nyilatkozatban, hogy Szijjártó Péter is említette, hogy igazság szerint már a legelején, értem ez alatt ugye január végét, illetve február elejét, a Trump adminisztráció legelején hát kellett volna elméletleg az Európai Bizottságnak valamilyen alkúval előállnia. Én úgy tudom, hogy az alkúval ugye előálltak az európaiak, tehát von der Leyen is, a német kancellár is, hogy ugye 0%-os vámokat javasoltak, csak ugye ezeknek a részleteit nem láttuk, mert ezek általában nyilatkozatok szintjén jelentett meg, aztán, hogy a háttérben mikről tárgyaltak, ugye az már egy másik kérdés, és mint mondom, itt nem csak a vámokról van szó, hanem a nem vámjellegű korlátozásokról is, ami sok esetben tagállami szinteken van. Tehát igazából az, hogy ki mennyire sarkosan fogalmaz, és tényleg a politikától függetlenül mennyire lesz ennek az egésznek a nyertese vagy a vesztese, és most a tagállamokat értem, az ezután fog majd kiderülni. De most a következő lépés az, hogy konkretizálják azokat a kérdéseket, amiket ugye a felvezetőben is hallottuk, hogy még tisztázatlanok, és akkor utána pedig jön a másik kérdés, hogy az egyes tagállamoknak, az európai tagállamoknak ez konkrétan milyen következményekkel jár. És ugye ott majd látni fogjuk érdemben, hogy kik azok, akik továbbra is sarkosan fogalmaznak, és kik azok, akik kevésbé. A másik ilyen pont erre majd az lesz, valamint időpont, ahol ezt meg lehet állapítani, az, amikor az európai tagállamok majd végül is szavaznak azokról a hát jogszabályokról, illetve állásfoglalásokról, mondjuk az Európai Tanácsban, vagy más európai fórumokon, amelyek szintén, pont mint az amerikai félmat, a gyakorlatban kézzelfogható kezdeményezésekben majd átültetik ezt az elvi, vagy ezt a politikai megállapodást, és akkor ott majd látni fogjuk, hogy kik azok, akik kiszavaznak, és kik azok, akik nem.
Hogyha már itt tartunk, olvastam olyan nemzetközi véleményt is, miszerint hát nem lesz, és nem is kell lennie a vámegyezménynek, inkább csak annyi valószínű, hogy a két fél már, mint Amerikai és az Európai Unió összehoz egy pároldalas egyességet, amit az amerikai elnök majd, ha dicsekedni akar a televízióban, akkor meglobogtathat, de semmi nem oldódik meg, hiszen még Kanadával és Mexikóval sem jött létre jogilag kötelező megállapodás, sőt, már az is omladozik, amit talán egy hete Japánnal tető alá tudott hozni Amerika.
Így van, és egyébként erről az amerikai elemzők is már egy-két hónappal ezelőtt is írtak, tehát mi függetlenül az egész kanyarban sem voltunk itt az EU-s megállapodással kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a Trump adminisztráció idézőjelben vámháborút hirdetett hát a világgal szemben, ugye április 2-án, azért mondom idézőjelben, mert ők ezt tagadják, tehát ők nem akarnak vámháborút, ők ezt
fegyverzik. Védővámokról beszélnek, ők nem
védővámokról van. Így van, védővámokról, valamikor büntetővámokról, ha éppen mondjuk a fentanyl csempészetről van szó, mondjuk kifejezetten Mexikó, illetve a Kínai Népköztársaság irányába, de hogy ők azt mondják, hogy a Jamieson Greer kereskedelmi főtárgyaló bizottsági meghallgatáson is azt mondta még néhány hónappal ezelőtt, hogy igazából ők nem akarnak vámháborút, ők tulajdonképpen nekik ez egy eszköz, amivel aztán arra késztetik, vagy a furkós bolt, amivel arra késztetik ugye a kereskedelmi partnereket, hogy jobb hát kereskedelmi alkukat tudjanak kötni. És szándékosan mondom azt, hogy alku, mert az elemzők is azt írták korábban, majd az amerikaiak, hogy klasszikus értelemben vett megállapodás, tehát ahogyan úgymond a nagykönyvben ez meg van írva, hogy tényleg kötnek egy nemzetközi szerződést, vagy valamiféle formális megállapodást, hogy ezekre kevesen számítottak, hogy ez megtörténne. Egyrészt azért, mert ezeket nem lehet egyik napról a másikra megkötni, másrészt pedig azért, főleg ilyen hangulatban nem hozzáteszem, tehát hogy a Trump elnök adott esetben ugye ezeket felülvizsgálja, hogy folyamatosan ugye megkérdőjelezheti. Másrészt pedig azért nem, mert igazság szerint már eleve nincs erre étvágy amerikai oldalról. Tehát a Biden adminisztráció is eltöltött 4 évet úgy, hogy igazából a szó klasszikus értelemben vett szabad kereskedelmi megállapodást, ami vámok és nem vámjellegi korlátozások leépítéséről vagy megszüntetéséről szólt, nem kötött. Tulajdonképpen a Biden adminisztráció is amilyen engedményeket tett mondjuk Európa vagy más országok felé az első Trump ciklus után, azok is ugyanilyen ad-hoc kvóták bevezetése, különböző vitáknak az elhalasztása, ismeretes mondjuk az Airbus meg a Boeing vita, ha transatlanti vonalon maradunk, tehát ezeknek az állami támogatások körüli vitáknak az elodázása volt, szőnyeg alá seprése. Most nem akarom kritizálni a Biden adminisztrációt ilyen szempontból, csak mondom, hogy az alatt a 4 év alatt sem született szabadkereskedelmi megállapodás. Az utolsó klasszikus értelembe vett szabadkereskedelmi megállapodást az amerikai oldalról, azt a Trump adminisztráció kötötte meg, még a NAFTA, tehát az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás ugye utódjaként, amit maga Trump mondott föl egyébként, és a USMCA néven újra kötötték, ezt jövőre fogják újra tárgyalni, de a lényeg, hogy eleve nincs bent a közhangulatban Amerikában, hogy igazából itt átfogó, a szó klasszikus értelmében vett szabadkereskedelmi megállapodást kössenek, ehelyett maradnak ezek az ad-hoc alkuk. Ez legutóbb egyébként, hogy ez a második Trump elnökség alatt, ugye a britekkel kötött alku esetén mutatkozott meg, ahol szintén nem volt egy formális megállapodás. Elnöki rendelet jött ki azóta, ami konkretizálta, hogy na hogyan hajtjuk végre azt a megállapodást, amit kötöttünk a britekkel, de nem feltétlenül születik egy olyan szerződés, nemzetközi szerződés, amit aztán a szenátusban ratifikálni kellene. Ezért valóban elképzelhető, hogy ez egy ad-hoc megállapodás lesz, és megnyugtatja a piacokat legalább mondjuk 3 évre, hogyha a Trump adminisztráció vagy Donald Trump ezt nem fogja újra elővenni, de nem biztos, hogy itt 15-20 évre előrevetített, hát vagy előrelátó megállapodásban kell gondolkodni, mert lehet, hogy egy másik elnök ugyanúgy majd esetleg ezt újra tárgyalja, újra hangolja, és akkor egy másik elnöki rendelettel majd ezt módosítani fogja. Úgyhogy egy valóban nagy átfogó jogi értelmen kötelező szabadkereskedelmi megállapodásra formálisan nem nyitani.
Egyébként Washington mennyire sebezhető? Itt gondolok arra, hogy Európa érzékeny sebet azért tud ejteni Amerikán, ha korlátozza mondjuk a szellemi tulajdonjog alá eső importot?
Elméletileg igen, ugye a legérzékenyebb pont ilyen szempontból, amire példa is volt, tehát hogy ténylegesen okozott kárt európai fél amerikainak, az a digitális szolgáltatásokra, hát kivetett vagy adó, vagy pedig az adott szektorban aktív nagy szereplőknek, tehát így gondolok itt az online közösségi média platformokra, illetve az őket működtető cégekre, az ő hát tőzetellenes vagy hasonló alapon, tehát Európai Uniós bírságolása volt. Ugye ez volt az, amit Donald Trump már viszonylag korán a második ciklusán belül azért jelezte, sőt már azt megelőzően a kampányban, hogy ő ezt nem tolerálja. Ez egyik amerikai kormányzatnak sem tetszik, tegyük hozzá, tehát a Biden adminisztráció sem örült neki, de a Trump adminisztrációnál várható volt, hogy igazság szerint ezt akarják kiütni az európaiak kezéből. Ez egyébként megtörtént már néhány héttel ezelőtt. Tehát június végén volt egy G7 csúcs, ahol az Egyesült Államok meggyőzte a többi részvevő országot, és itt főleg itt a nagy európai országokat kell gondolni, tehát itt a németeket, franciákat, meg olaszokat, mert persze nyilván a briteket csak ők az EU-n kívül vannak, de hogy meggyőzte ezeket az országokat, hogy a globális minimumadó, hogy még a Biden adminisztráció alatt sikerült ugye az OECD-n belül ugye elfogadni, azt amerikai cégekre Európában ne alkalmazzák. Tehát ez volt az egyik. A másik pedig, amikor az Európai Bizottság egy hete, másfél hete, amikor előterjesztette a költségvetési tervét a következő pénzügyi tervezési ciklusra, akkor a költségvetésben már nem számolt a digitális szolgáltatásokról szóló uniós adóval. Tagállami szinten még lehetnek ilyen vagy ilyen jellegű adók, ezért mondtam, hogy itt a tagállamok is érdekesek, nem csak az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió, de uniós szinten digitális szolgáltatásokra kivetett adók, azok végül is kikerültek az eredeti tervezetből, még ezen, tehát most vasárnap tető alá hozott megállapodást megelőzően, pont azért, mert ezek voltak azok a pontok, amelyek igazából hát valódi érdeksérelmet tudtak volna okozni az Egyesült Államoknak, ugye ezeket még a vasárnapi alkú előtt kiütötte az európaiak kezéből. Úgyhogy valóban ezt meglépték. Ugye itt, ami még az Európai Unió ugye más területen komolyabb fájdalmat az amerikaiaknak nem tud előidézni, valójában is én nem látok olyan területet, ahol érdemben megszólongatna az amerikaiakat. Ugye itt még a mezőgazdasági termékek esetében van egy nagy kérdőjel, ugye ott is ugye a mostani megállapodás alapján ugye dolgoznak a felek, legalábbis az európai fél azon, hogy az amerikai mezőgazdasági termékek, egész konkrétan például a tejipari effe, illetve hát a sertés feldolgozott termékek egészségügyi tanúsítványait, azokat egyszerűsítsék. Tehát magyarul olyan uniós szabályokat vezessenek be, amelyek jobb érvényesülési lehetőséget adnak az amerikai agrártermékek számára. Ez a legkényesebb kérdés, mert ezek ellen küzdött úgy általában az Európai Unió a leginkább, mondhatjuk, hogy évtizedekig visszamenőleg. De ez sem feltétlenül kárt okoz az amerikaiaknak, inkább csak bosszúságot okozott nekik, hogy nem férnek hozzá az európai piachoz, a genetikailag módosított, meg egyéb hát európai szempontból fogyasztóvédelmi, meg egészségbiztonsági tekintetben veszélyesnek tartott termékek esetén. Itt ez egy kulcskérdés lesz szerintem, hogy itt ezt hogyan tudják majd valahogyan hát négyszöldegesíteni a kör, tehát hogy az európai standardek is maradjanak azon a színvonalon, ahol eddig, de ugyanakkor az amerikai termékek nagyobb mértékben tudjanak belépni az európai piacra. Ez egy kényes kérdés, mert itt következetesen az Európai Unió sokáig, meg a tagállamok is, nem csak a bizottság, sokáig távol tartotta magát ugye amerikai mezőgazdasági termékektől. Egy csomó olyan agráripari termék van Amerikában, amit egyszerűen Európában, tehát a szabályok nem is engednek forgalmazni, mert mert egészségtelennek minősítik őket. Nyilván most nem vonatkozik mindenre, de ez egy érdekes pont lesz, hogy itt az amerikaiak hogyan tudják jobban betenni a lábukat az európai piacra.
Még egy kérdés a vámháborúval kapcsolatban, vagy vámalkúval kapcsolatban. Változott az amerikai társadalom és az amerikai gazdasági elitnek a véleménye a vámháború következményeiről idénre?
Ez egy jó kérdés, mert általában, tehát a Trump adminisztráció nyilván, ugyan ön is említette, ugye ez politikai győzelemként könyveli el, ugye bejelentette azt, hogy rekordidő alatt próbál minél több országgal, vagy több tucat országgal ugye tető alá hozni ilyen-olyan megállapodásokat, és ugye most elmondhatja azt, hogy ezt megtette, és nyilván a republikánus tábort, és azon belül a Trumpi tábort ezt azért lelkesedéssel fogja majd eltölteni. Ugyanakkor a közleménykutatások azért arra utatnak, hogy általában az amerikai társadalomban veszélyesnek tartják a Trump adminisztráció vámpolitikáját. Most nem csak az európaiakkal szemben, úgy általában. Tehát alapvetően azért az amerikai társadalom is, tegyük hozzá a politikai elit is, és még a republikánusokat is ide kell érteni. Tehát ez nem csak egy ilyen két párti ilyen megosztottságot jelent, hanem úgy általában azért ők szabadkereskedelem pártiak, mert ugye a mindenféle vámot azt az amerikai fogyasztóra kivetett adóként értelmeznek. És hogyha a következő ez a politikai győzelem megvan a Trump adminisztrációnak rövid távon, de itt tényleg itt napokról meg hetekről beszélünk, de hogyha a következő 2-3 hónapban olyan gazdasági mutatók jönnek elő, gondolok itt az inflációra, munkanélküliségre, bizonyos termékeknek az árára, hogyha olyan mutatók jelentkeznek az amerikai gazdaságban, akkor nyilván majd hát előre kapnak azok a gondolatok, miszerint igazából a Trump adminisztráció félrekezeli a gazdaságot. Már vannak olyan közleménykutatások, amelyek ebbe az irányba mutatnak, csak még azért nem lehet ezt fixnek, vagy hát komoly sérelemnek elkönyvelni a Trump adminisztráció számára, mert egyrészt hibahatáron belül vannak ezek a felmérések, másrészt pedig ugye várni kell még az érdemi hatásokra a piac, meg itt a tőzsde, alapvetően már helyén kezeli a dolgot. Tehát például, amikor Jerome Powell Fed elnök, vagy az ottani jegybank elnökkel szemben ilyen-olyan kirohanást intéz Donald Trump, hol komolyan, hol csak komolytalanul, vagy humorosan. Igazából ezekre már nem okoz nagy kilengést, de a dollár árfolyamát azért lehetett látni, még a forinttal szemben is az elmúlt 2-3 hétben, hogy azért elég jól ingadozott. Tehát most legutóbb, ha jól emlékszem, tegnap éppen visszaerősödött a dollár a forinthoz képest, vagy éppen a forint gyengült a dollárral szemben, de azt megelőzően talán 4-5 forinttal még ugye gyengült is a dollár árfolyam. Tehát ilyen értelemben azért látszódnak a következményei ezeknek a turbulenciáknak, amit az elnöki retorika okozott. A kérdés az az, hogy a következő 2-3 hónapban milyen gazdasági mutatók jelentkeznek majd, meg persze ezeket hogyan fogják majd politikailag keretezni. Egyelőre úgy néz ki, hogy összességében azért pont a bizonytalanság miatt többen elégedetlenek az elnökkel, mint ahányan azért jó osztályzatot adnának neki, csak mivel még nem érződik érdemben gazdasági szempontból a fájdalom, ha úgy tetszik, az amerikai fogyasztók számára, főleg ilyen friss alkuk esetében, ezért ezt még nem lehet készpénznek venni. De hogyha érződik, akkor, tehát gondolok itt a következő 2-3-4 hónapra, akkor ennek lehetnek komolyabb politikai következményei, még a republikánusokra nézve is a félidős választáson majd jövő novemberben.
Csizmazia Gábor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa a mai napra kész vendége. Az amerikai és az Európai Unió között született kereskedelmi megállapodásról beszéltünk az elmúlt 25 percben. Milyen az amerikai-kínai viszony most?
Az amerikai-kínai viszony ilyen szempontból jobban terhelt, mint a transatlanti. Ugye ott még mindig nincs kereskedelmi megállapodás. Nyilván dolgoznak rajta az amerikaiak, de ott azért terhelt ebbe a viszony, mert egyrészt nyilván geopolitikai értelemben a Kínai Népköztársaság a fő kihívója az Egyesült Államoknak, illetve hát kereskedelmi szempontból pedig ugye a kérdés az, hogy bármit is hoznak tető alá, bármilyen megállapodást, ezt egyébként be tudják-e tartatni a kínaiakkal. Ugye beszéltük arról, hogy az európaiak sem biztos, hogy be tudnak tartani mindent abból, amit vállaltak, de nem azért, mert elsumákolnák, hanem egyszerűen nem biztos, hogy meg tudják csinálni. De a szándék az véhetően megvan. A kínaiakkal szemben azért az főleg republikánus, de még demokrata körökben is Amerikában azért van egy olyan érzés, hogy tulajdonképpen értelmetlen alkut kötni velük, mert hogy igazából kijátsszák ezeket az alkukat, nem átlátható a kínai félnek akár a politikai, akár a gazdasági működése. Ezt nem csak a Trumpi vonal mondja, ezt a Trumpi vonallal szemben kritikusok is. Tehát én hallottam olyan bizottsági meghallgatáson olyan demokrata hozzászólót, aki nem azért kritizálta a Trump adminisztrációt, mert keményen fellép Kínával szemben, hanem azért, mert hogy az egésznek, a vanitátum vanitást, tehát az egésznek semmi értelme, hiába valóság, mert hogy igazából úgyse fogják betartani azt a megállapodást, amit kötnek velük. Na most Trumpéknak ugye erre a válasza az volt, hogy amikor legutóbb ők megállapodtak Kínával, ez 2020 év elején volt, úgynevezett első fázis, vagy angolul phase one megállapodás keretében, ami olyan dolgokra is kitért, mint például a szellemi tulajdonjogoknak a védelme, ami már az Obama adminisztráció visszamenő probléma volt amerikai-kínai relációban. Szóval, hogy ez egy jó megállapodás volt, csak hát ugye 2020 elején született, 2020 őszén Donald Trumpot leváltották, meg még jött utána ugye a Covid világjárvány, és hogy igazából nem tudta az amerikai fél betartatni a kínaiakkal ezt. Ugye az amerikaiak azt mondták, hogy állítólag a kínai, amikor ezt rákérdeztek a kínaiaknál most ebben a ciklusban, hogy hát a korábbi megállapodáshoz miért nem tartották magukat, akkor a kínai fél állítólag erre azt válaszolta, hogy hát mert igazából a Biden adminisztráció nem tartott minket nyomás alatt, mi meg úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg nem olyan fontos a dolog, ezért inkább nem hajtottuk végre bizonyos elemeit. Legalábbis most így lehet sumázni azt, amit a Jimison Greer az egy bizottsági meghallgatáson említett. Szóval itt igazából itt azért feszültebb, meg terheltebb az amerikai-kínai viszony, mert a geopolitikai versenyen túl egy teljesen más tárgyalói hozzáállás van a felek részéről, úgyhogy ez egy nagy kérdőjel, hogy a kínaiakkal hogyan tudnak megállapodni az amerikaiak, főleg úgy, hogy mondom, az európaiakkal szembeni, vagy az európaiakkal kötött megállapodásnak egy-egy része az kimondatlanul, de egyébként Kína ellenében született. Tehát vélhetően ezzel is próbálják ugye nyomás alatt tartani a kínai népköztársaságot. Utolsó gondolat csak ehhez, ugye itt azért van valamennyi konszenzus az amerikai politikai elitben. Ugye azt szokás mondani, hogy rendkívüli a polarizáció és a megosztottság az amerikai közéletben, meg politikában. Hát van egy dolog, ahol azért összességében azért konszenzus van, az az, hogy Kína az egy, a kínai népköztársaság az egy komoly kihívója az Egyesült Államoknak, és hogy az elmúlt évek tapasztalatai abban az irányban mutatnak, nem csak a két oldalú kapcsolatokban, hanem a nemzetközi szervezetekben is, hogy alapvetően az amerikai fél bizalmatlan Pekinggel szemben. Úgyhogy ilyen értelemben is feszültek a kapcsolatok Washington és Peking között, ami egyébként a Trump adminisztráció retorikájára hajtja a vizet, vagy az ő malmára hajtja a vizet.
Donald Trump nem csak a gazdaság világát forgatja fel, a multipoláris rend felül a hegemon helyzet irányába mozdítaná el a világot ezzel az idézőjeles tervvel, hogy hol?
Ez alapvetően egyébként rövid távon úgy néz ki, hogy jól. Ugye alapvetően a nagy irodalma van az amerikai hegemónia hanyatlásának, és ugye sokan úgy gondolják, hogy pont ezért lesz majd több pólusú a világ, illetve általában az amerikai érdekérvényesítési képesség az messze elmarad a korábbi évektől. Ez részben igaz, de ugyanakkor a Trump adminisztráció az elmúlt közel fél évben azért elég jól szemléltette az amerikai kemény hatalomnak legalábbis az érvényesülését. A kemény hatalmat egyrészt a katonai erőt kell érteni. Itt ugye elsősorban Irán révén tudta, meg valamennyire jemeni huszik révén tudta ugye ezt szemléltetni a Trump adminisztráció. A gazdasági vonalon pedig ugye itt a vámháború kapcsán bevezetett különböző intézkedések, illetve fenyegetések terén tudta ezt érvényesíteni. Ugye ilyen szempontból a transatlanti alkú, és nem akarok most ugye elmeri benne, de egy nagyon jó példája volt annak, hogy igazából nem mertek szembe menni az amerikai gazdasági hatalommal. Gondolok itt főleg a pénzügyi, illetve a kereskedelmi, mint piacnak a vonzó erejével. Tehát ilyen értelemben az amerikai hegemónia az, ha nem is élés virul, de azért vannak olyan elemei még mindig, amelyek továbbra is hát egy aránytalanul erős szereplővé teszik a nemzetközi rendszerben. Amiről vita van egyébként, még a Trump adminisztráción belül is, hogy ennek a klasszikus értelemben vett túlhatalomnak vagy hegemóniának, csúnya szóval világcsendőri szerepnek egyébként mely elemeit akarják fenntartani. Tehát vannak olyan pontok, amelyeket nyíltan vagy kimondva vagy kimondatlanul, de Washington továbbra is szeretné megőrizni ezt a hegemóniát, ilyen például a nemzetközi vizek ellenőrzése, ami egy hát tulajdonképpen a 19. század vége óta egy nyíltan megfogalmazott amerikai geopolitikai érdek. Ugye ezért volt az, hogy egy jemeni huszik ellen is ugye felléptek. Ugye emlékezünk vissza, amikor volt a Signalgate botrány a különböző magasrangú tisztviselők között, akkor ott ugye felmerült az, hogy az J.D. Vance alelnököt lényegében, hát most csúnya szóval, de kioktatta, vagy helyre tette, ugye Mike Pence nemzetbiztonsági főtanácsadó, illetve Pete Hegseth védelmi miniszter, amikor kifejtették, hogy hát igazából itt nem lehet az európaiakra ezt az ügyet rátolni, mert egyrészt nem tudják megoldani, hiába vannak földrajzilag közelebb térséghez, másrészt meg igazából az amerikai érdek is, hogy a nemzetközi vizek, főleg a kiemelt hajózási útvonalakon legyen valamiféle szabadság, vagy legalábbis kiszámíthatóság. Ez kifejezetten gazdasági és kereskedelmi érdeke is az Egyesült Államoknak. Ezt véletlenül az Egyesült Államok nem fogja feladni, már csak azért sem, mert senki nincs, aki a helyébe lépjen. Tehát eljátszok a gondolat, hogy teljesen visszahúzódna az Egyesült Államok, és a nemzetközi kalózkodás, meg a különböző terrortámadások, meg egyéb visszaélésekkel szemben a nemzetközi vizeken nem lép fel. Nem tudjuk, hogy ki más lenne képes erre, beleértve itt a kínaiakat is, akik már évek óta tulajdonképpen darabszámra több hajót gyártanak, mint az Egyesült Államok, ezt az amerikaiak is elismerik, csak hát nincs még az erőkivetítési képességük, meg hát úgy tetszik globális jelenlétre való képességük, ami az amerikaiaknak megvan. Úgyhogy ezt biztosan még megtartják az amerikaiak. A másik, amit vélhetően megtartanak, és itt azért már van bizonytalanság, az a pénzügyi, vagy a pénzvilágnak, a pénzügyi rendszernek az amerikai dominanciája. Itt a dollár dominanciára kell gondolni. Ugye itt a Trump adminisztráció vegyes üzeneteket küldött ezügyben, mert egyrésztről amerikai érdek, hogy dollár alapú elszámoláson működjön a nemzetközi hát pénzvilág, meg általában a kereskedelem egy jelentős része, kifejezetten mondjuk az energiahordozók esetében. Donald Trump tett is olyan kijelentéseket már a kampányban tavaly, hogy ezt nem fogja annyiban hagyni, hogy mondjuk a Kínai Népköztársaság nem dollár alapon számolja el mondjuk az olajvásárlást a Közel-Keletről. Ugyanakkor meg tett olyan kijelentéseket is a Trump adminisztráció, sőt lépéseket is hozott, amelyek mondjuk kriptovalutában tett stratégiai tartalékokra irányulna, vagy még olyanok is voltak, akik eljátszottak a gondolattal, hogy gyengítik a dollárt, ami ugye meg is történt részben, mint említettem, de hogy gyengítik a dollárt, mert hogy ezáltal a külkereskedelmi deficitet jobban tudják ugye finanszírozni. Ugye azért valószínűtlen, hogy elindulnak tartósabban ezen az úton, és gyengítenék a dollárt, vagy a BRICS országok dedollarizációjának kísérletét azt csak úgy betett kézzel néznék. Azért valószínűtlen, mert ugye a dollár alapú elszámolási rendszer az már csak olyan pabula szempontból is érdekel az amerikaiaknak, hogy amellett, hogy a pénzügyi tranzakciókra rálátnak, de is éppen tudnak rájuk hatni, és itt nem csak a szankciókra kell gondolni, hanem általában az export kontrollra, meg általában a különböző pénzmozgásokra. Azért is érdekel az amerikaiaknak, mert ugye hosszabb távon, ugye mondjuk ki, ez a fő probléma, főleg kereskedelmi szempontból, az amerikaiak többet fogyasztanak, mint amennyit termelnek. És ugye alapvetően azt, hogy ők olcsón jutnak hitelhez, az annak is köszönhető, hogy dollár alapban van elszámolva sok minden a nemzetközi pénzpiacokon. És hát ugye az amerikai dollárnak a megítélése, azt akik az amerikai államkötvényekre is kihat. Ugye ezt viszont deklaráltan mondta is a Scott Bessent pénzügyminiszter, hogy amit ők kifejezetten néznek, a tőzsdei ingatozásokat kevésbé úgy általában, de amit kifejezetten néznek, az a hosszú lejáratú, tehát legalább 10 éves lejáratú amerikai államkötvényhozamok. És ugye a dollárnak az alakulása azért ezekre is kihatással lehet, úgyhogy itt azért mondom, hogy itt vélhetően ezt is megőrzik az amerikaiak, csak közben meg ugye nagy bizonytalanságot teremtenek ugye a vámpolitikával a különböző kereskedelmi partnerek körében. Úgyhogy itt azért vannak kérdőjelek, hogy ezt mennyire tudja megtartani az Egyesült Államok, de vélhetően ezt is meg szeretné, ezt a hegemon szerepet is szeretné megőrizni, már csak azért is, mert a legutóbbi ilyen kriptó, hát stratégiai tartalék, vagy kriptovaluták irányába tett tett kezdeményezése a Trump adminisztrációnak, az tartalmazta azt is, hogy az a kriptó valuta, amit szeretnének majd bevezetni, illetve hát élesíteni, meg fejleszteni amerikai részről, az részben a dollárhoz lenne kötve. Tehát a dollárnak, mint elszámolási egységnek a megőrzése az továbbra is amerikai érdek, az állam finanszírozása, meg általában a gazdasági súly, meg a szankciós rendszernek a működtetése szempontjából. Tehát ezt valószínűleg, hogy elengedi, csak ugye nem tudjuk még biztosan, hogy erre, mivel ezért itt vannak más országok is, akik szeretnék ezt leépíteni, a BRICS országok főleg, nem biztos, hogy ezt hosszabb távon mondjuk tartani is tudja az Egyesült Államok, de a szándék vélhetően megvan. Úgyhogy ez a két terület, ahol deklaráltan szeretné az Egyesült Államok megőrizni a hegemóniáját, azzal a képlettel együtt, és az áronmondat, azzal a képlettel együtt, hogy minél több területen viszont a szövetségeseket meg a partnereket nagyobb teherben részesíti. Katonai szempontból gondoljuk itt Irán kapcsán, hogy ezt elmutatta amerikai kemény hatalmat, de egyébként a műveletek nagy részét Izrael végezte, és az amerikaiak csak akkor léptek be, amikor már technológiailag olyan fegyverre volt szükség, ami az izraelieknek nem volt meg, csak az amerikaiaknak. Ugyanez elmondható adott esetben mondjuk Ukrajna kapcsán, hogy továbbra is támogatja az Egyesült Államok Ukrajnát, de már egyre inkább csak úgy, hogy ezt az európaiak finanszírozzák, tehát hogy ők viseljék a pénzügyi terheit. Úgyhogy vannak ilyenfajta megoldások, és hát a kereskedelmi vonalon is ugye azért próbál olyan a megállapodásokat, vagy inkább alkukat kötni, amelyek továbbra is fenntartják az aktív kereskedelmi kapcsolatot a partnerekkel, továbbra is amerikai érdekek mentén, meg a szabadpiaci, meg szabadkereskedelmi elvek mentén, most a vámokon kívül, de tulajdonképpen arra irányul az egész, hogy egy olyan tehermegosztást legyen, ami igazából jobban áttolja a költségeket a kereskedelmi partnerekre az Egyesült Államok helyett. Úgyhogy alapvetően újra hangolja az Egyesült Államok azt a amerikai hegemónia által fenntartott nemzetközi rendszert, ami eddig is működött. Ugye itt a nagy kérdés, az utolsó gondolat, az nagy kérdőjel, hogy ugye találkozik-e érdemi ellenállással, egyőre úgy néz ki, hogy nem, lásd transatlanti megállapodás, vagy alku, vagy akár a japánokkal kötött alku, másrészt pedig, hogy találkozik-e olyan ellenajánlattal, mondjuk kínai részéről, mondjuk az európaiak irányába, amely alternatívát tudna kínálni az amerikai alkuhoz képest. Igazából egyőre még ez sem körvonalazódik, vagy legalábbis nem látszik, hogy ez megtörténne, ezért valóban egy kicsit más fajta nemzetközi rend van kialakulóban, sokkal nagyobb arányban találkozunk ilyen tranzakcionalista, valamit valamiért elvel, de az ezt alátámasztó hegemon szerep, az továbbra is az Egyesült Államoké.
Zárásként beszéljünk arról, hogy milyen kérdőjelek vannak Donald Trump béketeremtési törekvései körül. Korábban ő ugye azzal dicsekedett, hogy jó viszonyt ápol Vlagyimirovics Putyinnal. Most meg ott tartunk, hogy ultimátumot adott neki, hogy mielőbb fejezze be az Ukrajna ellen vívott háborút.
Így van, ugye itt is igazából azt lehet látni, hogy ugye a Trump adminisztráció mottoja már az első ciklusban is az volt, hogy ugye béke erő által, ugye peace through strength, olyan angolul mondjuk, ez tulajdonképpen akkor is azt jelentette, hogy nem kezdünk új háborúkat, ez a jobb kifejezés, nem kezdünk új háborúkat, illetve nagyobb hangsúlyt helyezünk az amerikai elrettentő erőre, és ezáltal próbáljuk meg a már meglévő háborúkat, a konfliktusokat minél előbb rövidre zárni, legalábbis azokat, amelyeket érdekünkben áll ezt megtenni. Azért mondom, mert ugye egy ilyen érdekes paradoxonra virágít rá, mert az első Trump adminisztráció alatt is lehetett látni, hogy retorikájában rendkívül háborúorientált volt, vagy konfliktus kereső, vagy már agresszív volt az Trump adminisztráció. Itt főleg Észak-Korea a legjobb példa erre még az első ciklusból, de ugyanakkor meg, amikor már megnézzük a tényleges intézkedéseket, akkor azt látjuk, hogy eseti beavatkozások voltak, elszalajmányi kiiktatása mondjuk Iránban, ugye említettem most a második ciklusban ugye szintén Irán esetében ugye az amerikai beavatkozást, de lehet említeni most akár Ukrajna esetében azt is, hogy ugye már az első ciklusban a Trump adminisztráció adott halálos fegyvereket Ukrajnának, nem az Obama elnökség, hanem a Trump adminisztráció, ő kezdte ezt el, és ugye most is tulajdonképpen ugye Patriot rendszereknek az átadását jelentette be, tehát voltak olyan intézkedések, amelyek igazából elrettentő erővel hivatottak bírni, vagy legalábbis költségesebbé hivatottak tenni az agresszornak az előrenyomulását az adott térségben. Úgyhogy az Egyesült Államok igazából közvetlenül kevésbé involválódik, vagy hát csúnya szóval involválódik, tehát hogy belesodródna ebbe az adott konfliktusba, vagy háborúba. Szóval van egy ilyen érdekes kettősség. Ugye a koncepció lényege egyébként az, hogy ugye ezt a szakirodalom a csúnya szóval konzervatív internacionalizmusnak nevezi, ami egy eléggé, hogy mondjam, elvont meg nehezen értelmezhető fogalom, de a lényege az, hogy a diplomáciai erőfeszítéseknek meg az eszköztárnak a szerves része a katonai erővel való fenyegetés, és akár eseti alapon annak az alkalmazása, úgy, hogy egyébként nem az a cél. Ugye van, aki ezt úgy nevezi, orosz részt ugye felmerült az is, hogy eszkalálni a deeszkaláció érdekében, tehát hogy erőt felmutatni annak érdekében, hogy a szép fokozatos eszkalációt hosszabb távon elkerüljük. Tehát különböző olvasatok vannak ezzel kapcsolatban, de ez egyértelműen érződik itt Ukrajna esetében. Csak ezt azért mondtam ezt az egészet, mert ezt látjuk most Európa vonatkozásában, hogy ugye a terhet rátolja az európaiakra, és egyébként nem engedi el Ukrajna kezét. Amikor volt az a hírhedt találkozó ugye Trump és Zelenszky között, Zelenszky elnök között ugye a Fehérházban, akkor is igazából ugye azt a mondatot érdemes kiragadni, amikor Donald Trump úgy fogalmazott, hogy hát ugye nincsenek lapok Zelenszky elnök kezében, ugye ezt hajlamosak voltak többen úgy fordítani, hogy neki nem osztottak lapot, nem erről van szó, ő azt mondta, hogy nincsenek lapok a kezedben, de majd velem, majd megkapod majd ezeket a lapokat. Kössünk majd, vagy adukat, vagy kártyákat, tehát kössünk egy két oldalú alkut, ugye ez volt a ritka földfény megállapodásnak nevezett, inkább gazdasági együttműködési megállapodás, vonjuk be az európaiakat, ugye ezt láttuk a NATO csúcson, illetve azt követően, most is, és akkor ezt követően pedig hát ilyen értelemben jobban tudjuk támogatni az ukrán felet, és innentől kezdődik el az, amit nagyon sokan már régóta vártak, hát ugye legalább fél éve, hogy a Trump adminisztráció az orosz félt is elkezdje nyomás alá helyezni, és ugye ezt látjuk most, hogy előrehozta azt a eléggé sok szempontból értelmezhetetlen 50 napos határidőt, vagy a 50 nap mit lehet igazából elérni, tehát hogy lenni őszintén, ha eddig nem sikerült elérni, vagy a felek nem akartak, de az orosz fél nem akart érdemben tárgyalni, akkor ezután miért akarna? Úgyhogy igazából itt valószínűtlen, hogy ezen határidő előtt itt bármiféle érdemi fegyverszünetet tető alá tudnának hozni az oroszok és az ukránok. Ugye a kérdés az, hogy ezt követően az amerikai fél élesíti-e azt a fegyvert, amit ugye már belengetett mind az elnök, mind pedig a kongresszus, hogy majd ugye 100 vagy akár 500%-os büntetővámokat, másodlagos büntetővámokat vett ki azokra az országokra, akik ugye orosz energia, és csak hagyja, hogy vásárolnak, általában orosz energiatranszferben részt vesznek. És ugye a Trump elnök mondta is, hogy amit előkészítenek a kongresszusban, ő azt igazából szükségtelennek érzi, olyan értelemben, hogy anélkül is meg tudja lépni, de egyébként örül, hogy ezt a fegyvert adott esetben a kezébe adják, mert ugye akkor tudja mosni kezeit, mondván, hogy hát neki ezt végre kell hajtania, amit a törvényhozás ugye elé tesz. Úgyhogy vélhetően most kezdődik az, amit ugye korábban nem láttunk, hogy az orosz fél nyomás alá helyezi az amerikai.
Csizmazia Gábort, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallották a mai napra készben. Köszönöm a válaszait!